és bánó szeretett testvéreim, az evangéliumok egybehangzó tanítása szerint Jézus nem csak imádkozni tanította a tanítványait és a hallgatóságát, övéit, hanem ő maga is sokat, nagyon sokat imádkozott. Leírják az evangéliumokon, sokszor egész éjszakát töltött imádásban. Imádkozott rejtekben, imádkozott nyilvánosan, a tópartján, a hegyekben. Bármely alkalom vagy bármely hely alkalmas volt számára arra, hogy megszólítsa az Atyát. De csak az evangéliumok Jézus pár imájának hozzák a szövegét is, szó szerint. Így megtaláljuk az evangéliumban Máténál a hosszabbat, amit mi is imádkozunk, Lukásnál a rövidebb változatát a mi atyánknak. Azután Szent János evangéliumában ott találjuk azt a gyönyörű, újongó imát, amikor egy alkalommal felújong a Szentlélekben, és csodaszép szavakkal dicsőíti a mennyei atyát. És ugyancsak Szent János evangéliumában ott találjuk a 17. fejezetben a szakemberek által főpapi imának nevezett csodaszép gondolatokkal teletűzdelt ima szöveget. És hát a 17. fejezetben megörökített főpapi imának nevezett gyönyörű gondolatokat tartalmazó ima pedig ugyancsak Szent János evangéliumában szerepel, az utolsó vacsora tervében hangzott el. Most ebből hallottunk, vagy hallgattunk, olvastunk föl a mai vasárnap egy nagyon, de nagyon velős, nagyon, de nagyon szép részt. Oda tudtunk figyelni, mert mindig vannak zavaró körülmények, néha a fáradtság, néha a egyebek, akkor észre kellett vennünk, hogy ebben a mai felolvasott szakaszban Jézus három fontos dologért imádkozik, könyörög a mennyei atyához. És ez a három gondolat a következő. Legelőször imádkozik azokért, akik szavuk által hinni fognak benne, vagy az apostolok, a tanítványoknak az ige hirdetése következtében hinni fognak benne, és ezt 2000 évet átívelve értünk is mondott ima, hiszen mi hiszünk a mi úrunkban, Jézus Krisztusban. Másodszor imádkozik, hogy a benne hívők egyek legyenek, vagyis az egyház egységéért, és harmadszor pedig azért imádkozik, hogy a benne hívők életük alkonyán, a halál után oda jussanak, ahol ő van, hogy azt a dicsőséget, amelyben ő részesül az atyánál, meg tudja osztani velünk az ő követőivel, ami nem más, mint az örök boldogság. És arra gondoltam, kedves testvérek, hogy a mai vasárnap ezt a három gyönyörű és életbevágóan fontos gondolatot megpróbálom picikét elmélyíteni. Legelőször tehát Jézus imádkozik azokért, akik a tanítványok szavára hinni fognak benne. Csütörtökön megünnepeltük azt, hogy Urunk mennybe ment. Vasárnap arra fogunk emlékezni, azt ünnepeljük, hogy elküldte a Szent Lelket. A mennybe ment üdvözítő azért küldte el a Szent Lelket pünköskor, hogy folytassa az apostolok közreműködésével az idők végezeteig azt a munkát, amit Jézus elkezdett a maga nyilvános működésével. És amit ő elkezdett, az nem volt semmi más, mint hirdette az evangéliumot, hirdette az örömhírt, tanította az embereket, és olyan ígéket, olyan élettapasztalatokat adott át, amelyeket, ha ők beépítettek, vagy mi is beépítünk az életünkbe, akkor az tartalmas életté válik. És mert a hit hallásból ered, mondja Pál apostol, és annyira logikus a római levélben megfogalmazott gondolat sora, azt mondja, hogy a hit hallásból ered, de hogyan higgyenek abban, akiről nem hallottak. Hogyan halljanak, ha nincs, aki hirdesse. Tehát nyilvánvaló, hogy Jézusnak imádkozni kellett elsősorban azért is, hogy minden időben legyenek, akik hirdetik. Imádkoznia kellett azért is, hogy a Szentlélek Úristen nyissa meg a hallgatóságnak a szívét, értelmét, életét, hogy tudják befogadni a hirdetett igazságot, a hirdetett ígét, ne álljanak ellent neki, mert nagyon jól tudjuk, hogy el lehet zárkózni a legszebb gondolat, a legépítőbb gondolat elől is, azt mondva, hogy ez nem nekem szól, ez nem, engem nem érdekel, tehát bármit vissza lehet utasítani. Ugyanakkor ott van az ördög, aki minden áron és mindent fölhasznál, hogy keresztbe tegyen, hogy Jézusnak az üzenete ne jusson el a szívünkbe, a lelkünkbe, az értelmünkbe. Azt is minden áron el akarja hitetni velünk és sok-sok emberrel, hogy hát nem kell életformát változtatni ahhoz, hogy hívő emberek legyünk. Pedig valójában erről szól a történet. A hitünknek le kell csapódnia, észrevehetővé, kitapinthatóvá kell válnia, életünk minden fragmentumában, részletében, szegmentumában. Mert másképpen elméleti hit marad olyan elméleti hit, mint az ördögnek a hite, az ördög is hisz Istenben, az ördög is hiszi azt, amit Jézusról mi hiszünk, csak ellenlábasként, mégis az ellenkezőjét teszi az ő életében, ezek nem öltenek testet, nem csapódnak le élethitelként. És ő azt akarja elérni, hogy a mi életünkbe se csapódjanak ezek le, olyan kísértésekkel áll elé, hogy éljünk magunknak, ne törődjünk másokkal, senkivel se, hogy szorítsuk ki Istent az életünkből, szorítsuk ki Istent a társadalomból, az iskolából, mindenünnen, ahová neki amúgy bejárási joga volna. És hát ne őt tegyük, Istent tegyük életünk középpontjába, hanem ragadjunk le valamelyik bálványnak az oltáránál, és annyi bálvány van, értelmetlen belefogózni, mert mindenki tudja, hogy miről beszélek. Vagy pedig valami értelmetlen dologban, buta hobbiban keressük életünknek az értelmét és a célját, amely ugyan jó időtöltésre, de egyébképpen nem vezet sehová se. És mert Jézus mindenféleképpen a javunkat akarja, és azt akarja, hogy a benne hívők tartalmas életet éljenek, hogy a benne hívők kipontakozzanak, hogy a benne hívők élete elérje végső célját, hát ezért imádkozik az Atyához. És hát ez a rengeteg felsorolt kísértés meg gondolat, ami életünkben is jelen van, jó tudni, hogy Jézus már akkor utolsó vacsora termében imádkozott értem, imádkozott értünk, és ha tudom azt, hogy valaki imádkozott értem, imádkozott értünk, akkor az már igen-igen nagy segítség, és ugyanakkor ott van az imának a kegyelmi ereje is. Ez volt az első gondolat. A második gondolat így fogalmazódott meg, hogy Jézus imádkozott a benne hívők egységéért. Atyám, azt akarom, hogy egyek legyenek. Az egység az nagy kincs, de az egység éppen olyan törékeny, kedves testvérek, mint egy kristálypohár. De mennyire törékeny az egység, azt maga Jézus már ott, földi életében és Kapernaumban megtapasztalta, és erről nagyon aprólékosan beszámol Szent János evangéliuma a 6. fejezetben, érdemes újra és újra elolvasni, amikor a csodálatos kenyérszaporítás után Jézus ott Kapernaumban, most már túl a tón, hiszen Tibériásban történt a csoda, Kapernaumban elkezd beszélni arról, hogy az ő teste valóban étel, az ő vére valóban ita. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete lesz, és föltámasztom az utolsó napon. Tehát az arról beszél, hogy a testét fogja adni eledelül, a vérét fogja adni italul. Ez nem fér be emberi fejbe ez a gondolat, ez meghaladja a mi gondolatunkat, a felfogó képességünket, ezt csak hittel lehet elfogadni. Ez meg is történik ez a probléma, a tanítványok elkezdenek zúgolódni, sőt egyesek vissza is húzódnak, azt mondják, ez kemény beszéd, ki tudja ezt elvinni, ki tudja ezt elfogadni. És akkor nem azt mondja, hogy Jézus, gyertek barátaim, még egyszer megmagyarázom nektek, hogy én mire gondoltam. Nem magyarázkodik, egyértelműek a szavak. Aki belemerete magyarázni valamit, hogy olyan, mint, az már meghamisítja Jézus szavait, az eretnekség. Mert Jézus nem azt mondta, hogy az én testem olyan, mint, az én vérem olyan, mint, ilyet nem mondott. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet. Tetszik, nem tetszik. Ti is el akartok menni, szól Péterhez. És akkor Péter rádöbben, hogy milyen butaságon vitatkoznak, hogy nem hittel közelítik meg azt, amit Jézus a hívő, a benne hívők számára mond igazságként, és akkor mondja ki a döbbenetes szavakat, Uram, hova menjünk? Az örök élet ívei te nálad vannak, és maradnak Péterék mellette. De ami akkor ott Kafarnaumban lejátszódott, az az idők végezetéig le fog játszódni, és egyházunk 2000 éves történelme erről szól. Mindig voltak okosabbak. Elmondom, mert Szentlélek működik ilyenkor, amikor az embernek valami beletlik a fejébe. Amikor teológusok voltunk, a fölöttünk járó évfolyamon volt egy nagyon rátermett ügyes szakmári egyházmegyés papnövendék, nagyszerű pap ma Szatmár környékén, a nevét nem mondom, mert talán akkor majd ráismernek. A lényeg az, hogy ez a gyerek, ez a kispap kollega, bármit mondott, bármelyik tanár, ő mindent megkommentált. Ő mindig rásózott valamit. És a nagyszerű humorral megáldott rektorunk, a Trebics Jenő rektor úr mondta egy alkalommal, ilyen adminisztrációs órán, hogy tudják, mi a különbség, most mondok egy fiktív nevet, Miska és a Jóisten között. Hát, na mi a különbség? Azt mondta, a Jóisten mindent tud, de Miska mindent jobban tud. Most ilyen Miskák voltak a történetben, akik mindent jobban tudtak. Ezek a mindent jobban tudó Miskák csinálták a reformációt, csinálták az egyházszakadásokat, alapítottak 3500-an, 4000 szektát. Ők mindent jobban tudnak. Holott az egyháznak a hitletéteménye az közös valóság. Az egyház egészen őrzi. És az ilyen mindent jobban tudókat az egyház közössége próbálta elhallgattatni és megmagyarázni, hogy gyerek, buta vagy. A közösségnek a hite mindig felülírja a te magánvéleményedet. Az ilyen magánvéleménnyel rendelkezők, vagy hangoskodók csinálták a tragédiákat, csinálták a botrányokat, a szakadásokat. És ez nem Jézus akarata. Ez azt jelenti, hogy az ilyen miskák hallgattak az ördögre. Nem tudták magukban tartani az amúgy úgy okosnak, vagy logikusnak tartó látszó véleményüket, ami homlok egyenest ellenkezik az egyház 2000 éves hagyományával. És ezen úgy próbálnak segíteni, hogy azt mondják, hogy hát nem kell szent hagyomány, nincs szent hagyomány, mi az, hogy szent hagyomány? Csak ami benne van a Szentírásban. Hát ez fából vaskalika. A Szentírás nem lehet megérteni a hagyomány nélkül. Nekem megvan a Kórán, és olvasgatom néha, hogy ismerje Mohamedán testvéreink hitvilágát, de nem tudok kommentár nélkül létezni, mert nem értem a fogalmaknak a tartalmát, a hátterét. No, a fogalmak mögött lévő háttér a hagyomány. De ha Mohamedánnak születtem volna, amit a Isten mentsen, akkor egészen biztos, hogy érteném, és a Biblia hátterét nem érteném. Mert beleszületünk egy hagyományba. És aki a hagyományt ignorálja, az meghamisítja a Szentírást. Ha tetszik, ha nem. Ezt ki kell mondani. Most Jézus ezt tudta előre, hogy lesznek ilyen okos miskák, bocsánat újra, hogy ezzel a szójátékkal élek, és azért imádkozik, hogy az övéi mégiscsak egyet legyenek, És az egyház nagyon keményen dolgozik, hogy ez meg tudjon valósulni. Akik látták a televízió közvetítésből, ugye Ferenc pápa elment a most épülő nagy katedrálisba. És nem arról beszélt, hogy elődje mekkora pénzt ajándékozott, azt a pátriárka hozta elő. Ő arról beszélt, hogy a mi atyánk mekkora közös kincsünk, és annak a tanítását meg kellene élnünk, beépítenünk az életünkben. A hit alapján elindulva, visszatérve a Szentíráshoz, és komolyan véve azt, hogy Jézus értünk imádkozott, ezért imádkozott, mi is vele imádkozunk erre a célra, én szentül hiszem, hogy ugyan nem az én életemben, de egyszer csak eljön az egység, majd lesznek emberek, akik a Szentlélek elvezet annak megértésére, hogy nem okoskodhatunk, nem lehetünk a Jóistennél okosabbak, mert az már nem alázat. Az alázat útját végigjárva lehet csak a hit útján járni. És így érkeztünk el a harmadik gondolathoz. Jézus imádkozik, hogy a benne hívők oda jussanak el, ahol ő van. Idősebb testvéreim bizonyára visszaemlékeznek, még magam is így tanultam. A kis katekizmusból mindjárt az első hittanórákon azt tanultuk, ha volt a kérdés, hogy miért vagyunk a világon. Tehát el kell kezdeni valahol. És ez volt a válasz, amit bebifláztunk, hogy azért vagyunk a világon, hogy a Jóistent megismerjük, másokkal is megismertessük, hogy a Jóistent megszeressük, másokkal is megszerettessük, és ennek a kettőnek a gyümölcseként a mennyországba jussunk. Tehát mi szentül hisszük, hogy életünk nem a semmibe hull vissza, hanem életünk végén Istennel találkozunk. De ahhoz, hogy Istennel találkozhassunk, ennek a sokszor kétszámi egyen leírható földülétnek tartalmat kell adni. És ennél bővebb, gazdagabb, szebb, isteni és emberi tartalmat nem tudunk adni, mint Istent megismerni. Ezt a megismert hitet átadni másoknak, Istent megszeretni, és másokkal is megszerettetni. Csak azt tudom megszeretni, amit megismerek. Ismeret és szeretet kölcsönös viszonyban vannak egymással. Amilyen mértékben megismerem Istent, olyan mértékben tudom szeretni. Amilyen mértékben nem ismerem, olyan mértékben nem is szeretem. És ebben az összefüggésben, mert hát hazafele tartunk, Istennel fogunk találkozni életünk alkonyán, ebben az összefüggésben kiderül, hogy életünkben semmi, de semmi sincs, ami nem volna lényeges. Nem lehet semmit zárójelbe tenni. Életünk minden mozzanatának, minden momentumának lényeges eleme van, az mind-mind lényeg, mert azért kell dolgoznom becsülettel, mert munkámat majd kiértékelik. Kiértékelik, igen. Selejt nem kerülhet ki semmilyen szinten a kezemből. Azért szolgálok, mert a szolgálat a szeretetnek a jele, és minél önzetelebbül tudok szolgálni, annál inkább szeretek. Azért bontakoztatom ki képességeimet, mert Jézus kétszer is mondott példázatot arról, hogy a talentumokról meg a mínákról számot kell adni, és aki nem használja ki, az kemény büntetés kap a számadástartó gazdától, vagyis a mindenható Istentől. Lelkemet ápolnom kell, mert örök életre hivatott. Ezért a lélekápolás az mindennapos tevékenységem kell, hogy legyen. Istennel járok, mert nélküle elveszett ember vagyok. Nem csak az itteni, hanem az örök élet számára is. És ha oda jutottunk, ahol ő van, az maga az üdvösség. Lám, kedves testvérek, milyen gazdag tartalommal rendelkezik ez a mai vasárnapi rövid evangéliumi szakasz. Jézus imádkozott értünk, kiemelten három dologért. Azért imádkozott, hogy a tanítványai szavára benne hívők az ő áldásában részesüljenek. A benne hívők egységéért imádkozott, másodszor, és hogy a benne hívők oda jussanak, ahol ő van. Vigyük magunkkal ezeket a gyönyörű gondolatokat, és próbáljuk beépíteni az életünkbe, próbáljuk ezek mentén szervezni, míg hazafele tartunk az úton hétköznapjainkat. Amen.